Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, mint ez írva található a Mózes második könyvében, a 32. részben, a 21. verstől kezdődően. A Mózes második könyvének 32. részéből a 21-től 34-ig terjedő verseket hallgassuk csendes lélekkel. És azt mondta Mózes Áronnak, mit tett neked a nép, hogy ilyen nagy bűnbe keverted? Így felelt Áron, ne gerjedjen fel, Uram, haragja, ismered a népet, hogy gonosz? Mert azt mondták nekem, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járjanak. Mert ama férfiúnak, Mózesnek, ki minket Egyiptom földéről kihozott, nem tudjuk, mint lett dolga. Én pedig ezt feleltem. Kinek van aranya? Szedjétek le, és nekem ide adták, én pedig a tűzbe vetettem, és a bórjú formáltatott. És látván Mózes, hogy a nép megvadult, mert Áron megvadította őket ellenségei csupjára, megállt Mózes a tábor kapujában, és azt mondta, aki az Úré, ide hozzá, és gyűltek ő hozzá mind a lévi fiai. És szólt nekik, ezt mondja az Úr Izrael Istene, kössön mindenitek kardot az oldalára, menjetek át és vissza a táboron, egyik kaputól a másik kapuig, és kiki ölje meg az ő atyafiát, barátját és rokonságát. A lévi fiai pedig a Mózes beszéde szerint cselekedtek. És elhult azon a napon a népből mintegy 3000 férfiú. És azt mondta Mózes, ma szenteljétek kezeiteket az Úrnak, kiki az ő fia és atyafia ellen, hogy áldás a szájon ma rejátok. És másnap mondta Mózes a népnek, nagy bűnt követtetek el. Most azért felmegyek az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek. Megtért azért Mózes az Úrhoz, és azt mondta, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd meg bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. És azt mondta az Úr Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Most azért eredj, vezesd a népet, ahova mondottam neked, imé, angyalom megy előtted, és az én látogatásom napján ezt az ő bűnöket is meglátogatom. Testvérek, pont 25 évvel ezelőtt prédikáltam erről az igéről a kicsi imaházban, aki ott volt bizonyára emlékszik arra a prédikációra. Én már semmire sem emlékszem abból, amit akkor mondtam. De csak azért tudom ezt, mert be van ide jegyezve a Bibliámba az a dátum. Most testvéreim, egy kicsit a reformáció kapcsán elgondolkozhatunk azon az érdekes megállapításon, vagy felismerésen, hogy maga a reformáció kifejezés egyáltalán nincs benne a Bibliában. A Bibliában sok más kifejezés van, ami a reformáció lényegét megfogalmazza. Nyilván az egyik a megtérés. Az Ószövetségben is előfordul ez a kifejezés, és nyilván, hogy az Új Szövetségben is. Az Ószövetségben a héber eredeti kifejezés az a súb, amikor valaki rossz útra, helytelen irányba indul, és valakinek a jó szándékú figyelmeztetése nyomán visszatér, nos ezt jelenti eredetileg az ószövetségi héber kifejezés, a megtérés. Az Új Szövetségben tudjuk, hogy elsősorban a gondolkozásunk a megváltozására utal az a kifejezés, amit a görög használ az Új Szövetségben, a metanoia kifejezés. De az Új Szövetségben más változatban is előfordul, például gondolunk a Római Levél 12. részének elejére, ahol azt mondja Pál apostol, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Vagy Pál apostol beszél a Korintusiakhoz írt levélben arról, hogy mi mindnyájan elváltozunk az ő ábrázatára. Nos, ilyen változásra, ilyen fordulatra utalnak ezek a bibliai kifejezések, Emlékszünk arra is, amikor Salamon király felszentelte az első nagy jeruzsálemi templomot, és az a templom szentelési imáját mondja, jó hosszan le van az írva a Szentírásban, a királyi könyvében, akkor több ízben is használja ezt a kifejezést, hogy ha a te néped elpártolna is tőled, elhajolna is tőled, és büntetésből idegen földre is hurcolnád őt, de ott megtér, azaz eszébe jut majd az ő Isten, és visszafordul hozzá, akkor te hallgasd meg onnan messze földről is az ő könyörgősüket, akkor is, ha nem a szent helyről, a templomból hangzik az a bűnbánó könyörgés. És tudjuk, hogy Salomon királynak ez a proféciája beteljesedett, mert hogy bizony nem egyszer felejtkezett el ez a nép az ő uráról, és emiatt hurcoltatott is el nem egyszer idegenfogságba, és jutott majd eszébe évtizedek nyomorúsága után az idegen földön az az Isten, akit ők elhagytak. És akkor, mikor visszatértek hozzá, Isten is könyörült rajta újra és újra, és vissza is vitte őket az ő földjükre, sőt, még új templomot is ajándékozott, ugye, amit tudjuk, hogy az első templomot a babiloni hadsereg rombolta le Jeruzsálemben. Most nézzük meg, testvérek, hogy milyen radikális reformációt eszközöl Mózes az ő népe körében a pusztában, amikor a nagyon jól ismert történet szerint Áron elcsábul a nép nyomására, úgymond enged a bálványimádó szándékának, és aranyborjút készít, és elkezd az a nép táncolni körülötte, ujjongani körülötte, ünnepelni, enni, inni, ahogy olvastuk ott az előző versekben, és még azt is mondja téves felismerés alapján, hogy lám, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. Nyilván itt egy döbbenetes Isten cseréről van szó. Olyan Isten csere, ami nagyon sokba kerül ennek a népnek. Mint ahogy mindig is sokba került az egyénnek is, egy közösségnek is az, ha úgymond lecserélte az ő Istenét. Mert a lecserélt Isten helyére mindig oda tolakszik valami más. Egy-egy bálvány, aki olyan erővel húzza lefelé azt a népet, amelyik lecserélte az ő Istenét, hogy aztán ott csak a kegyelem közvelépése tudja megállítani ezt a lefelé csúszást, ezt a széthullási folyamatot, amiben például az aranybori imádása nyomán is belekerült Mózes népbe. Egy neves angol keresztény író úgy fogalmaz, korunk nyavajája kapcsán, lelki betegsége kapcsán, hogy ez a nemzedék, miután Istent megfosztotta a trónjától, képtelen volt üresen hagyni a szentélyt. Az embert emelte Isten helyére, csak hogy ezzel épp ellenkező hatást ért el. Nem jobbá tette az emberi természetet, hanem a kegyetlenség, romlottság és ostobaság soha nem tapasztalt mélységeibe sodorta. Ez a nagyon bölcs, tömör korrajz, és egyben kórrajz, itt lehet játszani a szavakkal, ez nagyon időszerű ma is, de érvényes a történelem minden időszakára is. Gondoljunk csak arra, ami 1789-ben indult Franciaországban a nagy forradalom idején. Amikor a nagy felvilágosodás jegyében úgymond, az ember le akarta rázni az istenigát magáról, akkor eljutott a francia forradalom egy olyan döbbenetes, visszataszító pontra, amikor a híres párizsi Notre-Dame katedrális oltárára egy mesztelen nőt ültettek föl, és azt körbe táncolták, istenként imádva azt. Amikor az ember lecseréli az ő istenét, akkor lám még ilyen gyalázatot is képes művelni. De ennek vannak mai modern változatai is. Az év elején, ebben az esztendőben hirdette meg a norvég evangélikus egyház azt, hogy ezentúl az újonnan bevezetett egyházi törvény értelmében a norvég luteránus egyház is összeesketi az egyneműeket. Sőt, egy olyan mondatot is fűz ehhez a döntéséhez ami ez év elején jelent meg, hogy ezentúl éppen ezért az eskertési liturgia semleges szövegű lesz, és már nem fordulhat elő olyan kifejezés az eskertési liturgiában, hogy mennyasszony vagy vőlegény. Nyilván tudjuk, hogy ez milyen következményekkel jár. És bizony ennek egy nagyon döbbenetes visszaütője volt, hogy a törvény megjelenése után néhány napon belül, mint egy 60 ezer egyháztag lépett ki a norvég lutheránus egyházból tiltakozásul, az ellen, hogy beengedték ennek a modern, istentelen korszellemnek egyik képződményét az egyház berkeibe. Nem más ez sem, mint az az aranyborjú, ami Mózes népe körében készült és fölemeltetett. És ami helyeselt akkor a tömeg, mert lám nem került egy olyan többségi rész Mózes hiányában, aki kiállt volna mégis az ő Istenem ellen, aki tiltakozott volna az aranyborjú készítése ellen. Pedig lám még áldozatukba is került, mert hogy el is meséli itt részletesen Áron, hogy hogy is történt az aranyborjú készülése, hogy azt mondtam a népnek, kinek van aranya, szedjétek le, és hozza ide nekem hozzám, ugye? És én tűzbe vetvén aranyborjút formáltam belőle. Tehát a bálvány már is megfosztotta ezt a népet az ő ékszereitől, az ő drága kincseitől. És mégis ilyen áron is kész akár bálványt is önteni magának ez a nép. És bizony az ilyen helyzet az, amikor már kiderül, hogy az ember akar úr lenni Isten helyett. Václav Havel, a neves köztársasági elnöke Csehországnak, annak idején az új arrogáns ember típusról beszélt, aki a természet és a világ fölötti uralkodóként ül a trónon. Nincs benne alázat és tisztelet a teremtés iránt, sem kötelességtudat a teremtéssel szemben. Mennyire hasonlók ezek a mai gondolatok ahhoz, amit Pál apostolnál hallottunk, olvastunk, amikor a rómaiakhoz írt levél első részében azt mondja, hogy a teremtőt, noha megismerték, de nem úgy dicsőítették, mint Istent, sem hálát nem adtak neki, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. És az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték a mulandó emberek és madarak és négylábú állatok és csúszómászó állatok képmásával. Ugye ez szinte egy az egyben visszautal az aranyborjú történetére is. A mulandó emberek és madarak és négylábú állatok, csúszomású állatok képmásával cserélték fel az élő, örökkévaló Isten dicsőségét. És azt mondja, hogy a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett. Igen, ez a deformációnak a képe. És ezért van szükség reformációra. Azaz visszaalakításra, hogy az ember ismét visszakerüljön az élet helyes medrébe. És lám néha ennek érdekében ilyen kemény fellépésre is szükség van, mint amit itt olvasunk alapigényben. Amikor Mózes lejön a táborba, mert ugye hosszú ideig hiányzott az ő népek köréből, azt gondolta már a nép, hogy eltűnt, elvesztett, odaveszett Mózes, és nincs ki képvisel Isten, ezért vadul meg, úgymond a nép, és akkor Mózes a tábor kapujában megáll, elkiáltja magát, és azt mondja, aki az Úré ide hozzá. És oda gyűltek ő hozzá mind a Lévi fiai, és hallottuk, hogy ezt mondja az Úr, az Izrael Istene, kössön karrót mindenki az oldalára, és menjen keresztül kasul a táborba, és megölik mindazokat, akik a bálványimádásban részt vettek, és lám meghal a népből mintegy 3000 férfi azon a napon. Döbbenten állunk e fordulat előtt, és kérdezzük, hogy vajon nem túlzott kegyetlenség ez? Hát milyen Isten az, aki csak úgy több ezret leüllett az ő népe sorából. Hol van itt a szeretet és a megbocsátás? Hol van itt a kegyelem? Milyen népvezér az, aki ilyen kegyetlenségre vetemedik, úgymond, csak egy ilyen ártatlannak tűnő aranybórius játék láttán. De mi nagyon jól tudjuk, testvéreim, hogy Isten nem véletlenül mondja ki a tíz parancsolatban azt, hogy ne legyenek idegen istenei én előttem, vagy én mellette. Mert tudta nagyon jól Isten, hogy az idegen Isten az mindig lehúzza az embert, az kifordítja emberi mi voltából. Mert ott olvassuk, hogy elkezd enni, inni, táncolni ez a nép az aranybólyú körül. És ez már a duhajkodás, ez már a léhasság, ez már a bűnös szórakozás, ez már a testiség útja, és ez már egyenesen a pusztulás útja. Ha megmarad az aranybólyú imádata a nép körében az élő Isten imádata helyett, sokkal többen pusztultak volna el utána. És bizony az egész nemzet ráment volna. És Isten ezért iktatja ki idejében, akár ilyen kegyetlen módszerrel is, az ő népe köréből a méteit, a bűnt. Na most egy kicsit próbáljuk ezt átültetni az új szövetség világába. A zsidókhoz itt levél azt mondja, hogy az Isten beszéde élő és ható. Élesebb a kétélű karnál is, amely elhat az ízek és velők megoszlásáig. Most ma már Isten nem ilyen módszert alkalmaz az ő egyháza megtisztítására. Tudjuk, hogy az ige volt az, ami döbbenetes erővel állta útját a középkori egyház romlottságának. Mert az igét olvasva ismerte fel Luther Márton, hogy az igaz ember hitből él, és hogy bocsánat és üdvösség Istennél kegyelem csak hitáltal lehetséges, és amikor ezt a bibliai igazságot ő fölerősítette és világát kürtölte, akkor elég ereje volt Isten eme fölismert szavának, a kétélű lelki karnak ahhoz, hogy elvégezze a középkori egyház megtisztítását. Hogy felszámolja a bűnbocsátó cédulák árusítását, amivel olcsóvá tette a középkori egyház a kegyelmet, és rámutasson arra a bibliai felismerés nyomán a reformátorok sokasága, hogy Isten csak is Jézus Krisztus által közelíthető meg, és üdvösség egyedül csak Krisztusban van, és bocsánat és kegyelem is csak az ő véréért van, és nem a mi érdemünkért, nem azért, mert valaki bűnbocsátó cédulát vásárolt, nem tudja lefizetni úgysem Istent az ember, akármilyen pénz áldozatot is hozzon ezért. Nos hát, nekünk, testvérek, éppen ebből a történetből kell megtanulnunk azt, hogy szüksége van az egyháznak, az Isten népe közösségének ma is ilyen Mózesekre. De Mózes mellett szüksége van olyan lévitákra is, akik itt névtelenül jelennek meg Mózes mellett, de végrehajtják a Mózes parancsot, ami Istentől jött. Nyilván ma, amikor 500 éves reformációt ünneplünk, gyakran emlegetjük a nagy reformátorok nevét. De tudjuk, hogy ők nem tudták volna véghez vinni az egyház megtisztító munkáját, ha nem lettek volna nekik is segítőtársaik. Nem lett volna egy imádkozó háttér Luther mellett, vagy nem lett volna Calvin mögött egy genfi imádkozó csoport, vagy nem lett volna a többi reformátor mellett olyan elkötelezett léviták sokasága, akik fölkötik úgymond az ige kardját, és akik valóban részt vesznek az egyház megtisztításában. És nyilván ma nem testi fegyverekkel kell halakoznunk azért, hogy a mi bibliai igazságunkat megvédjük, hanem nyilván az ige fegyverével. Ezért van szükség a Szentírás jó ismeretére. Ezért van szükség felülről bölcsességre, hogy tudjuk megfelelő pillanatban, megfelelő helyen jól alkalmazni a Szentírást. Nem úgy, hogy egymás fejéhez vágjunk egy igét, hogy a másik bűnét leleplezzük, nyilvánosan megszégyenítve őt. Nem, hanem úgy, ahogyan Jézus is alkalmazta az igét. Miközben egy-egy bűnös elé cipeltek, akár halálos ítélet szándékával is, ő úgy tudta forgatni mindig az életmentő szót az ő szívében és az ő ajkán, hogy az a bűnös megmentse, és a álnokságot, hamisságot, kétszínűséget leleplezze, mint ahogy történt például a parázna asszony történetének kapcsán is. És hát testvéreim, érdekes az a fordulat, ami itt következik, hogy miután megtörténik a nagy ítélet itt Mózes népe körében, miután meghal 3000 ember, utána azt mondja Mózes, hogy ma szenteljétek kezeiteket az Úrnak, és másnap azt mondja a népnek, hogy most felmegyek újból az Úrhoz, talán kegyelmet nyerhetek a ti bűneiteknek. És tudjuk, hogy ez a talán egy bizonyossággá válik, mert mégiscsak kegyelmet nyer, még olyan áron is kész lett volna kegyelmet kicsikarni Istentől Mózes, hogy töröltessék ki ő maga az életkönyvéből, csak hogy ezt a népet megkímélje a továbbiakban Isten. És akkor azt mondja Mózesnek az Úr, hogy aki vétkezettelen, azt töröm ki az én könyvemből, te pedig megmaradsz, és menj, és eredj, és vezesd az én népemet, ahova mondottam néked. És mi tudjuk, hogy az új szövetségben is valami hasonló módon érvényesül az isteni kegyelem. Amikor mindnyájan halálra méltó bűnösökként álltunk Isten színe előtt, még megszületésünk előtt már valaki helyettünk meghalt, kitöröltetett úgymond az élők közül, kiválgatott, ahogy mondja az ézsaiási profécia, kiválgatott az élők földjéről, Jézusra vonatkozott ugye ez a profécia, azért, hogy mi az élők földjében meggyökerezzünk, megtartassunk az örök élet számára. Aki az Úré ide hozzám, mondta Mózes. Aki az Úré ide hozzám, mondja Jézus. Jelkövess engem, ma is hangzik. És ott, ahol ilyen engedelmes elindulások történnek az Úr felé, az ő hívására, ott kibontakozhat a reformáció. Ott, ahol vannak engedelmes lelkek, akik elkötelezik magukat az igazságnak, akik elkötelezik magukat a világosságnak, akik elkötelezik magukat a krisztusi szolgálatnak, ott reformáció történik. Ott megújulás történik. Ez történt egyén életünkben, amikor megszólított Isten minket, amikor kihívott a bűnfogságából. Ez történik egy közösségben, amikor látható módon itt-ott, amott egyre többen mozdulnak meg azok, akik az Úré, gyűlnek oda az Úr hívására, és fognak össze azért, hogy Isten népe megtartassék, megmaradjon, és legyen további hordozója az Isten megújító szándékának. Testvérek, így áll helyre újra a rend Isten népe körében, Mózes idejében is, így áll helyre az egyház eredeti rendje Isten szándéka szerint a 16. században a reformáció nyomán, így áll helyre az egész teremtett világ rendje, amikor a teremtő a helyére kerül, és a teremtmény is a maga helyére kerül, úgy, ahogy Isten azt a 8. Zsoltárban szépen leírta, hogy kevéssé tetted őt kisebbé az angyaloknál, de azért az ember kisebb az angyaloknál, az angyalok világa fölött pedig ott uralkodik Isten, és a teremtett világ látható lényeit pedig az ember lábai alá vetette Isten. És hogyha ebben a helyes teremtettségi rendben helyére kerülnek a dolgok, maga az ember is, csak akkor lesz igazán boldog. Dosztojevszkij azt mondta a nagy orosz író, hogy minden fűszál, minden bogárka, hangya, aranymély, mind-mind bámulatosan ismeri a maga útját. És azt is járja a teremtettség rendjében. De ott, ahol kitör ebből a rendből az ember, a maga bűnös szándéka nyomán, ott felborul minden, és lám ezért van most veszélyben még a természet világa is, mert az ember maga kapzsiságában, haszon hajszolásában olyan kíméletlenül kizsákmányolja még a környezetét is, hogy akár tönkre teheti azt az életteret is, amiben Isten elhelyezte. Most amikor helyreáll ilyen módon az isteni rend, akkor ez kihat pozitív módon még a természetre és a környezetünkre is. És ezért az Isten által megragadott, helyreállított keresztény ember, a reformált életű ember nem csak egy új belső rendbe kerül lelki értelemben, hanem még a külső világán is meglátszik, hogy a helyén van, hogy szereti a szépet, szereti a rendet, szereti a tisztaságot, és ilyen módon is példát mutat a világnak arra, hogy hogyan kell egy Isten által megreformált életű ember jelen legyen ebben a világban. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten ige üzenetére, énekeljük a 417-es ének mindhárom versét. 417-es ének mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: ébredj, bizonyság tévő lélek. Hálaadással köszönjük neked, Istenünk, hogy neked mindig gondod van a te anyaszent egyházad megtisztítására. Istenünk, mi magunk sem érezzük testi, biológiai mi voltunkban jól magunkat a szennyben, a mocsokban, a rendetlenségben, az őrzavarban. Hiszen megbetegedik a test is, ha rendszeresen nem teszik tisztába. Köszönjük hálaadással, hogy lelkünk tisztaságáról is úgy gondoskodsz, hogyha kell, akár radikális módon is belenyúlsz a mi életünkbe, vagy a te anyaszent egyházad életébe. Azért, hogy rendet teremts ott, és hogy kitisztítsd a bűntől, a gonosznak minden gyökerétől. Mert látod, ezek mind-mind kárunkra vannak. Istenünk, bocsásd meg Mózes népének báványimádását. Bocsásd meg a középkori anyaszent egyház báványimádását. De bocsásd meg a mai nyugati vagy keleti egyházaknak, keresztény közösségeknek a báványimádásait. És könyörülj rajtunk, Urunk, hogy mindig te légy és te maradj a mi életünk vagy közösségünkben az első hely. Hogy soha senki és semmi ne tolakodjon oda a te helyedre. Mert az csak meggyalázza a mi életünket. Istenünk, köszönjük neked, hogy könyöröghetünk gyermekeinkért is, az utánunk jövő nemzedékekért. akik tovább viszik majd hitünk szerint az evangélium fákjáját abba a sötét világba, ahol nekik is világítaniuk kell hitük által. Istenünk, ragad meg az ő szívüket, és végezd el az ő életükben is a megújítás szolgálatát. Hadd változzunk el folyamatosan az elménk megújulása révén, úgyhogy a mi gondolatunk, vágyunk, akaratunk és szándékunk mindig egy legyen a te akaratoddal és szándékoddal. Köszönjük hálaadással, hogy rábízhatjuk a betegeket, a szenvedőket, hajol le hozzájuk és gyógyító szereteteddel érintsd meg őket. Imádkozunk, Urunk, a gyászoló testvérekért, vigasztald őket. Imádkozunk a te népedért, Anyaszent Egyházadért. Őrizd meg a te keresztény néped közösségi szerte világon, és különösen gondolunk azokra, ahol üldözik a hitükért a keresztényeket, és életük veszélyben forog. Adj nekik erős kitartást, bátor hitet, rád figyelést. Köszönjük neked, hogy könyörülsz a gonoszokon, és megtöröd erejüket azért, hogy ne gyalázzák a te népedet, és ne bántsák a te Anyaszent Egyházadat. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztusért megáldott hétköznapjainkat is, és hisszük azt, hogy a te kegyelmedben megtartasz ezután is minket. Amen. Csendes imádságban álljunk meg az Úr előtt. Áldott légy, Uram, hogy elfogadod a szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, áldásra készülve énekeljük a 436-os éneket, mind a négy verset. 436-os ének így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Kegyetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.